Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Rövid időn belül harmadszor is ukrán támadás érte a magyarországi és Szlovákia ellátása szempontjából is kulcsfontosságú barátságkőolajvezetéket Oroszországban. Ezért a budapesti és a pozsonyi kormány levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen, fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy ismét támadás érte a vezetéket, amelynek nyomán az előzetes kárfelmérések alapján legkevesebb 5 napra le fog állni a tranzit Magyarország és Szlovákia irányába. Aláhúzta, hogy az ukrán hadsereg ezekkel a támadásokkal nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának, hiszen ez a vezeték kulcsszerepet játszik hazánk energiaellátásában, nélküle fizikailag megoldhatatlan az ország ellátása kőolajjal. Az energiaellátásunk veszélyeztetése és az ebből fakadó károkozás elfogadhatatlan, írja a miniszter. Az üldözött keresztény testvéreink számíthatnak Magyarországra, mondta a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a vallásüldözés áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából. Azbej Trisztán arról beszélt, hogy a keresztény üldözés nem csökken a világban. Idén a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ADF terrorszervezet által elkövetett támadásban 70 keresztényt elhurcoltak és kivégeztek. A nigériai Benue államban egy szélsőséges terrorista csoport 200 keresztény belső menekültet mészárolt le kegyetlen brutalitással. Szíriában egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy görög ortodox istentiszteleten. A Hungary Helps programon keresztül Magyarország mindegyik esetben segélyt nyújtott, számolt be róla az államtitkár. Azbej Trisztán kiemelte, az üldözött keresztény testvéreink számíthatnak Magyarországra. Nem csak adományokkal, projektekkel és támogatásokkal segíti őket, hanem személyes látogatással is, fogalmazott az államtitkár. Pannonhalma több mint 1000 éve megszakítás nélkül őrzi a magyar államiság és a keresztény kultúra értékeit, mondta Kis Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára a pannonhalmi főapátságban a 21. Arcus Temporum fesztivál megnyitóján. Az államtitkár köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a bencés rend a hit mellett az európai műveltség, az írásbeliség, a tudomány és a gazdasági ismeretek értékeit is meghonosította hazánkban, és a monostor a magyarországi szellemi élet és a közösségi kultúra egyik legjelentősebb központjává vált. Hozzátette, Pannonhalma a folytonosság és a megújulás helyszíne, amely a gyökerekhez való hűséggel és a korszakok újításai iránti nyitottsággal vált a magyar kulturális önazonosság egyik legfontosabb szimbólumává. Pannonhalma a múlt örökségének megőrzése mellett minden korban képes a megújulásra, fogalmazott az államtitkár. Magyarország energia szuverenitásának erősítése érdekében 13 milliárd forintos vállalati innovációs program indul a Jedlikányos energetikai programban, jelentette be Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, és Lantos Csaba energiaügyi miniszter közös sajtótájékoztatón Budapesten. Hankó Balázs úgy fogalmazott, hogy az innovációt erősítő programmal a kormány célja a magyar tulajdonú vállalatok versenyképességének javítása és összekapcsolása az egyetemekkel, hogy Magyarország 2030-ra Európa 10 legjobb innovátora közé tartozzon. Büszkék lehetünk az innovációban elért eredményeinkre, emelte ki a tárcavezető, megemlítve a Neumann János programot, amelynek fókuszában az egyetemek, valamint a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása szerepel. Sport. Marozsán Fábián a francia Hugo Blanchet ellen játszik az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájának első fordulójában. A sorsoláson az is eldőlt, hogy Piros Zsombor ellenfele az amerikai Zahari Svajda lesz, aki hozzá hasonlóan a selejtezőből került a főtáblára. Az már korábban biztos volt, hogy Fucsovics Mártonra a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár az első körben, a nőknél Bondár Anna pedig az ukrán Jelina Svitolinát kapta. Végül az időjárásról. Sok gomoly felhő képződhet, amelyek a napsütést zavarhatják. Csapadék az ország legnagyobb részén nem várható, legfeljebb az északkeleti, illetve a nyugati-délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. A beszélgetésben megszólalási sorrendben Lantos Csaba, az Energiaügyi Minisztérium minisztere, Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnicki Zsolt, az E.ON Hungária ZRT vezérigazgató helyettese, és Nagybege Zoltán, a CIGA Energy energiapiacokért felelős igazgatója folytattak eszmecserét a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energia és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Politikában, ami azért meghatározza most a gondolkodást, ugye az üvegházhatású gáz kibocsátást tekintik a fő oknak. Ezen ugyan vannak tudományos viták, de hogyha ezt elfogadjuk, hogy oké, az ember által ugye a levegőbe bocsájtott különböző szennyező anyagokba mérjük, és erre visszavezethető a változás, mondom, ez azért vannak viták, de akkor a tények a következők mutatják. Kína, ugye a Mao Tse-tung óta egy eszmélet a növekedésen esett túl, ma ő felelős a világ összes üvegházhatású kibocsátásának a 30%-ára, egyedül Kína. Második USA olyan 11-12%, ők már jönnek lefele. Harmadik India, negyedik Oroszország, ötödik az Európai Unió, teljes Európai Unió, összesen 6%-kal. Tehát nagyon sikeres, ha úgy tetszik Európa abba, hogy drámai mértékben csökkenti az üvegházhatású gázkibocsátását. Ez egy nagy siker. A magyar számot is tudok mondani. 1990-ben, a román sajnos nem tudom, de lehet, hogy te tudod, a magyar kibocsátás akkor az összes üvegházhatású gázkibocsátásban 0,3%, tehát 3000-elékig volt 1990-ben. Most a legutolsó adat az, hogy 0,12%-ra mentünk le. Ugye ezt úgy értük el, hogy a fejlődő világ ugye nő, már a kibocsátása, tehát van összességében egy növekedés, nekünk meg radikálisan összességben 47%-kal csökkent ugye az üvegházhatású gázkibocsátásunk. Most ez a Fit for 55 program, amit valamelyik ötök mondtok, az ugye arról szól, hogy 2030-ra az Európai Unió érje el azt, hogy 1990-hez képest a nettó üvegházhatású gázkibocsátás, ugye nettó mit értünk ez alatt, ami kimegy a kéményeken, az a bruttó, és amit elnyelnek az erdők, a vizes élőhelyek, az óceán, akinek van, az ugye az az elnyelés, az hozza ki összességében a nettót. Na ennek kell 1990-hez képest lecsökkennie 55%-kal 2030-ra. Mi, ahogy említettem, az utolsó számunk az, hogy 47%-ot értünk el, tehát mi azon az úton vagyunk, hogy mi teljesíteni fogjuk ezt. Az Európai Unió átlagában ugyanakkor jelenleg ott tartunk, hogy nem 47%, hanem 37%. Tehát ameddig elért Európa átlagosan, az még csak 37%. Na erre jött most ez a Ribera nevű spanyol szoci volt miniszterelnök helyettes, meg a Wöbke Hoekstra nevű holland kisztitkársrác, akik ugye előadták azt, hogy 2040-re 90%-ot érjünk el. És akkor mi érveltünk, vagy próbáltunk érvelni, hogy de ne örüljetek már meg, hát még ott se tartotok, mint Magyarország. 10%-kal van lemaradva az EU átlaga ahhoz képest, ahol mi már tartunk. Hogy fogjátok ti elérni 2040, az csak 15 év. Hogy fogjátok elérni a 90%-ot? Tehát irreális célokat tűzünk ki magunk elé, ez amit mondtak itt előttem az urak, hogy egy nem józan, egy doktriner irányba viszik el Európát, és ezzel hát ugye lefűrészeljük a lábunkat, ha úgy tetszik, versenyképtelenné tesszük magunkat. Másik gondolatsor. A modern civilizáció az 4 nagy volumenben előállított anyagtól függ. Ezek az acél, a cement, a műanyag, meg az ammónia. Ezeket mind óriási volumenben és alapvetően fosszilis energiahordozóval állítjuk elő. Kezdeném az ammóniával. Ugye, ha már Németországról van szó, akkor egy Fritz Haber nevű vegyész, és a Bosch egyébként volt aztán a társa, akik megcsinálták az ammónia szintetizálását. Először nagy mértékben, ez később oda vezetett, hogy az első világháború nem ért véget már 15-ben, mert a németek bírták ugye azzal, hogy karbamidot állítottak elő, aztán abból puskaport bírták 4 évig a háborút, mert különben már be kellett volna fejezniük ugye hamarabb. De elvezetett alapvetően földgázzal állítják elő, és az acélgyártáshoz is nagy mennyiségbe kell. Kétségtelen van rengeteg kísérlet arra, hogy hogy váltsuk ki zöld hidrogénnel, de nincs ma meg az a technológia, ami észszerű költségek mellett versenyképesen képes lenne ezeket az anyagokat előállítani. Ezek nélkül, az anyagok előállítása nélkül a civilizációnknak vége lesz. Egész egyszerűen. Na most ezt Európa jelen pillanatban nem hajlandó a tényeket egyszerűen tudomásul venni, és megyünk, rohanunk egy olyan szakadék felé, ami előbb-utóbb össze fog törni minket. Erre a legjobb példa ez, amit itt említettetek már szintén, ez az ETS rendszer, ugye ez a széndioxid kvóta, ez messze, vannak másutt is ilyen típusú valami módon a zöldítés irányába ható tételek, de messze a legnagyobb ilyen és a legkeményebb ilyen rendszer ez a széndioxid kvóta rendszer, és miután előbb-utóbb azért realizálta Európa is, hogy ennek hatására eszmetlenül szűnik meg az ipar Európában. Ahogy mondta a Zsolt, egy skanzenné kezdünk el válni, valamit tenni kell, és hát mi történik? Az történik, hogy Európán kívülről, az Európai Unión kívülről importáljuk ugye mindezeket, és így tovább, ezeket a nagy mennyiségbe. Ezért most nem az eredeti széndioxid kvóta, tehát nem az ETS rendszert akarjuk visszacsinálni valahogy, hogy legalább a világ többi részével azonos súllyal terheljük a saját iparunkat, sőt, még ETS2-t akarunk bevezetni, ami azt jelenti, hogy a lakosságnak is, nem csak nálunk, itt Romániában is, majd minden egyes felhasznált energiamolekula után még további költséget, tehát nem csak a ipart, a háztartásokat is akarják sújtani, a transportot, tehát a közlekedést is akarják ezzel sújtani, tehát még fokozzuk az őrületet, ahhoz képest egy másik intézkedéssel, ez az úgynevezett CBAM rendszer, ugye mindannyian itt nagyon hangoskodnak a Trump vámjai ellen, de hát Európa jóval előbb kitalálta a CBAM rendszer. A CBAM rendszer az nem másról szól, az a úgynevezett szénszivárgás megállításáról szól, tehát hogyha az Európai Unión kívüli gyártó, aki a felhasználva azt a költségelőnyt, hogy neki nem kell ilyen széndioxid kvótát befizetni az EU-nak, olcsóban előállítja az ammóniát, a műanyagot, cementet, stb., és ezért versenyképes áron tud exportálni, például kínai, na ezeket kapjuk el és sújtsuk egy külön vámmal tulajdonképpen, nem a Trump találta ki a vámokat, bocsánat, az Európai Unió volt. Tehát mi igazán itt Európában azt kell mondjam, hogy egyelőre még mindig ebben a delíriumban vagyunk, lassan azért azt gondolnám, hogy azzal, hogy a német politika változik, és ez az utolsó gondolatom, talán azért remény van, de egyelőre még a mainstream európai politika sajnos ebbe az őrületbe tart minket. Hogy miért változik? Azért a háborúknak mindig következménye van. Németország olyanokat mond, amit a második világháború óta nem mondtak, hogy Németország újra felfegyverkezik, erős német hadipar lesz. Ez egyébként lehet, hogy versenyképessé teszi újra Németországot, miután az autóipart elbukta. Magyarországnak a GDP-nek a 85%-a az exporttól függ. Ennyi az export részarány. Ebből 25% esetünkben a német. A román adat az valamivel jobb ennél, de mi egész egyszerűen az, amit a Zsolt itt mondott, hogyha Németország köhög, akkor hát akkor mi már elég lázasak vagyunk. Tehát olyan mértékben függünk a németektől, hogyha a németek egy jobb irányba, és most ne tessenek azzal vádolni, hogy egy háborús propagandista vagyok, hogy a német, de a német felfegyverkezés, vagy újra felfegyverkezés igenis ad Európának egy esélyt, és talán ez az őrület, amiben voltunk az elmúlt 10 évben, azt kell mondjam, hogy talán változni fog, és akkor lesz remény arra újra, hogy munkahelyek lesznek, az emberek megélhetése biztosított lesz, és versenyképesek leszünk, mert ezzel a rendszerrel, hogyha ez így megy tovább, akkor kiírjuk magunkat a történelemből.
Szerintem önmagában már az sokat mondó, hogy a versenyképességi körben ilyen sok szó esett az Európai Uniós klímapolitikáról, és nagyon közeledünk a beszélgetés végéhez, az időnk lejártához, de még egy rövid utolsó kört szeretnék indítani, hogy meglegyen mind a három dimenzió. Sok mindent elmondtatok már a környezetpolitikáról, klímapolitikáról, és hát azt látjuk, hogy az elittel szemben ez egyre többekben megfogalmazódik ez a kritikus szemléletmód. A tavalyi európai parlamenti választáson a zöldek veszítették el a legtöbb pozíciójukat, a legtöbb helyüket. Hát egy utolsó gyors kört indítva azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mi lenne a helyes testtartás az Európai Unió szempontjából a zöld átmenetben. Látjuk, hogy ez egy megatrend, látjuk, hogy Kína és Amerika is sokat foglalkozik vele, és hát sok kritika elhangzott az előbbiekben. Mit jelent a bicska, mit jelentene a fejsze? Csaba, arra kérlek, hogy most kezdte.
Nem beszéltünk ma itt arról, hogy áramtermelésben azért milyen más lehetőségeink vannak. A Gábor az elején említette a nukleáris ipart, mi ugye erre egyértelműen tettünk, de hál' Istennek úgy látom, hogy Európa változóban van. Ugye talán kevesen emlékeznek rá, de az olaszok azok megelőzték a nukleáris iparból való kivonulásba még a németeket is. Ugye a Csernobil után az olaszoknál volt egy népszavazás, és ők ott népszavazáson eldöntötték, hogy leállítják az atomerőműveiket, és nem jellemző az olaszokra, de betartották ezt a népszavazási eredményt, és bezárták az összes atomerőművüket. Úgyhogy ma nincs, 4 nagy működő atomerőművük volt. Tavaly a Giorgia Meloni változott az olasz politika is, ezt csak inkább szimbólumként mondom, mert még lehet, hogy azt is megérjük, hogy Németországban is lesz majd újra atomerőmű, de az olaszok tavaly novemberben deklarálták, hogy Olaszország visszatér a nukleáris iparba. Ők is atomerőművet fognak fejleszteni, tehát van egy új hulláma. Ugye ez még a hagyományos, úgynevezett fissziós, tehát amikor ketté hasítjuk, ha úgy tetszik, a uránizotópot, de van ebben jön egyértelmű egy növekedés, ez egy esély Európának arra, hogy olcsóbban állítsuk elő az áramot, és hogyha, amit beszéltünk, hogyha valóban az elektromosítás vagy elektrifikáció a fő trend, és azt gondoljuk, hogy igen, akkor ebbe a versenyképességünk visszanyerhető. Nem beszélve arról az új nagy ígéretről, a fúziós energia lehetőségéről, ami valóban egy 50 éve velünk van, és mindig azt mondják, hogy 30 évre vagyunk, már csak ugye a fúziós energia az, amikor az atommagokat egyesítjük. Ugye, amit a napban, meg az összes csillagban csinálnak, csak megcsináljuk itt földi körülmények között. Nyilván ez műszakilag egy igen komoly probléma, csak az elmúlt 20 évben annyit fejlődött az anyagtudomány, meg azért itt valamelyikötök mondta, hogy talán nem teljesen fölösleges ez az elképesztő számítási képesség növekedés, meg az AI-nak a használata, hogy ezzel olyan kvázi új erőforrásokhoz jutott az emberiség, amit ma már hihetővé teszi, hogy a 2040-es években legyen fúziós energiatermelés, az megint egy olyan olcsó és biztonságos, tiszta áramtermelési mód lesz, ami helyreállíthatja Európa versenyképességét. Ebben mi elég jól állunk már, mint európaiak, ebbe elég sok kutatásfejlesztési pénz megy, és hát ezen kívül nyilván az áramhálózatunkat kell újraformázni, az egy eszméletlen nagy beruházási igény, de ezt azért Európa megtanulta, és ebbe furi módon a mostani blackout sorozat, ugye ami volt a Ibériai félszigeten áprilisban, volt most a cseheknél, tavaly volt a Balkánon, ez furcsa módon maga ellenmondásosságával, de segít, mert Európának végre felnyílt a szeme, hogy anélkül, hogy hálózatban sok pénzt tennénk be, és összekötnénk még jobban magunkat, akkor nem lesz esélye Európának.
Az, ami egy picit frusztrációt gerjeszt, az az, hogy egyértelműen régiónként az eredmények azok eltérőek. Már a célok is máshogy vannak megszabva. Nyilván picit a minden tagállamnak a potenciájához volt mérve voltak mérve a helyi célok, de lehet bizonyos tagállamokban egy ilyen frusztráció, elégedetlenség, hogy miért róttál rám ekkora terhet, mert néha a szomszédon, vagy éppen a nem tudom, Lengyelországot vegyük, ugye, ahol még mindig számottevő fosszilis üzemanyagot használnak, ők bezzek, pont. Na most, hogyha ezeket a megújuló célokat nézzük, nem tudom, Románia esetében talán 34%, 2030-ig talán az utolsó vállalás, de ez hosszas tárgyalások, egyességeknek az eredménye, mert jóval nagyobb volt az elvárás egy adott pillanatban. És egyértelmű, hogy egyik legolcsóbb technológia a megújuló, főleg a nap, és pontosan ezért terjed ennyire gyorsan. Viszont ez csak a beruházók szempontjából látszik ez az olcsóság, mert a hálózatfejlesztés az legtöbb esetben nem az ő feladatuk. A hálózatfejlesztés azt ugyanúgy a fogyasztó fizeti meg a hálózathasználati díjakon keresztül, és sok esetben a hálózatfejlesztésnek az üteme az, ami korlátokat szab a megújulónak a fejlesztése és a fejlődése előtt. Az, amire óriási hangsúlyt kell fektetni mindenképpen, az az innováció, a fejlesztés és a kutatás. Hát most nem tudom pontosan megmondani, van 7-8 éve minimum, de lehet, hogy több, amikor az első egy ilyen kerekasztal beszélgetésen vettem részt, a hatóságnál dolgoztam, aminek a témája a hidrogén volt, és nagyon gyerekcipőbe járt akkor még a hidrogén Európa szinten, és ezt a példát hoztam fel, és azóta is többször elmondom, és sajnálom, hogyha valaki már hallotta, de szerintem releváns a hidrogén megítélésnek szempontjából. Ugye Amerikában a kőolaj termelés mondjuk ipari szinten valamikor az 1860-as, 1870-es években kezdődött, és az első és a legfontosabb felhasználása akkor azokban az években, évtizedekben az a világítás volt. Kőolajat világításra használták, és 1920-as évek voltak az első olyan évek, egészen pontosan nem emlékszek az évre, de megvan valahol valami adatbázisban, amikor a kitermelt kőolajból kevesebb, mint 50%-át a kitermelt kőolajnak világításra használták fel. Tehát eltelt 50 év, és még mindig az első számú használat az a világítás volt, de már 50%-a, nem tudom, üzemanyag, meg stb. Más. Ugye közben megjelent az izzóégő, megjelent az automobil, stb. Tehát 50 éven keresztül annyira rossz hatékonysággal használták fel a kőolajat, hogy most ebből a távlatból sokkoló. Valószínűleg, hogy a hidrogénnek is valami ilyen szerepet tudok tulajdonítani. Rengeteg a potenciál a hidrogénben, és valószínűleg még nem látjuk, hogy a következő évtizedekben a hidrogént azt mire fogjuk tudni majd felhasználni. Az, ami biztos, hogy a fogyasztás, a villamosenergia fogyasztás az folyamatosan nő, és amire mindenképpen érdemes odafigyelni, azok a data centereknek az elterjedése. Nem tudok megint pontos adatokat mondani, de az adatáramlás, az internet, és most legújabban az AI olyan mértékben generálja az energiát, az energiafogyasztás, és növeli az energiafogyasztást, hogyha ebben az ütemben növekszik, ami az elmúlt 3-4 évben nőtt az energiafogyasztásuk ezeknek a data centereknek, akkor szintén exponenciális növekedésre kell számítanunk. Ami ebben a pillanatban nagyon nehéz elképzelni, hogy fogjuk ennek megfelelni, és ezt az energiát előteremteni olyan körülmények között, ahogy most energiát tudunk termelni.
Folytatom az adatközpontokkal, ugye az Egyesült Államokban benne volt a hírekben is, ugye, hogy a Microsoft egy atomerőművet, régi nukleáris erőművet újra nyitna, pont azért, ugye ő ezt zsinórba fogyaszt, tehát 0-24-be. És hogy a miniszter úr megemlítette, hogy a nukleáris energiát, ugye az ott az eredeti kérdés, hogy a zöld milyen haragos zöld most, ugye? Mert hogy a zöldek kevesebben vannak. Ugye a jó hír az az, hogy most már 18 ország ugye támogatja a nukleáris energia terjedését, felhasználását 27-ből. Ez kisebbség volt korábban, tehát szerintem ez is azért mutatja, hogy az inga mozdul át. Vagy ha mondok még egy példát, ugye megújuló vízi energia az nagyon tiszta. Ebben az évben vízi energiából az Európai Unióban 15%-kal kevesebbet termeltek, mint az átlagos években. Olyan szárazság volt. Tehát megint nem lehet arra alapozni, hogy majd jön az eső, jön a víz a Rajnába, meg minden nagyobb folyóba, lehet látni, hogy a vízállásokon is. Tehát alapvetően itt megint a józanésznek kell győzedelmeskednie, hogy az az energia mix legyen meg, ami biztonsággal és megfizethetően, illetve a végén majd fenntarthatóan is ellátja ezt a kontinenst.
Gábor?
És különösen az előttem szóló kiváló gondolatait, amikor is, nem tudom, önök érzik-e azt, hogy próbálunk tényeket használva vitatkozni ideológiával, mert egyszerűen a nagy helyzet az, hogy ma a zöld politika Brüsszelben az egy vallás, amely nem tényalapú, nem tetteken alapul, hanem hiteken és tévhiteken, és ennek a vallásnak ugye a központja, ha tetszik, Vatikánja, Brüsszel, meg a főpapja, a miniszter úr által említett versenyzők, akik azért egy keményebb ágát képviselik a zöld politikának, és ez mindenképpen változtatásra szorul. Önmagában nem fog megváltozni, abban teljesen biztos vagyok. És a legnagyobb veszélyt abban látom, ideológiai értelemben, hogy a zöld politika elvesztette nem csak Istent, hanem Isten képmására teremtett embert is. Tehát embertelenné vált az európai zöld politika. Az egyre több cikkben előfordul, egyre több komoly potentát beszédében, hogy tulajdonképpen rendben lenne az európai zöld politika, csak az ember ne lenne. És ez nem vicc. Ez egyre többször megjelenik. Úgyhogy az én állításom és kérésem az, hogy olyan zöld politikát szeretnénk, amely humanizált. Tehát újra az ember van a középpontjában. És sokat gondolkoztam azon, hogy ezeket az általános politikai állításokat hogy lehet egy ilyen magatartás formába lefordítani, amely számon is kérhető, és ajánlatként is az asztalra tehető. Mert abban azt hiszem nincs közöttünk vita, hogy épített és teremtett környezetünk óvására szükség van. De ahogy ennek a vallásnak a képviselői csinálják, az túlzásnak tűnik. Ezért, ha három elvet betartanának, az közelebb vinne minket, én azt hiszem, egy patrióta zöld politikához. Az első az, hogy olyan célt érdemes kitűzni, amihez forrást is tudnak adni. Tehát kár olyan célokat belengetni 2050-re, 40-re, amely olyan pénzösszegeket emészt föl, amelynek egyszerűen nincs realitása, hogy elérjék egyes tagállamok. És ebben még Magyarország viszonylag jól áll, ahogy miniszter úr is említette. Tehát reális célkitűzés, ez az első kérésünk. A másik, hogy zöld ügyekről beszéljünk, ne pedig ideológiáról. Beszéljünk szállóporról, beszéljünk a szemétről, beszéljünk a víztisztaságáról, számon kérhető és tapasztalható dolgokról. Szerintem erről kellene, hogy szóljon az európai zöld politika. És végül egy zöld be egy zöld kielv alapján, ugye annyi zöld szabállyal és céllal dolgozunk már, hogy köszönjük, újabbakat egyelőre kár lenne gyártani, vagy hogyha gyártanak, akkor egy kerüljön ki, de ez a jelenlegi, egy numerus clausus bevezetnék a zöld célok tekintetében. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban folytattuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a bálványosi nyári szabadegyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. Adásunkban a pódiumbeszélgetés újabb részletét sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. a viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené a Testvéregyházak félórája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az evangélikus rádió misszió műsora. Lélekhangoló. Nagyon-nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik. Azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Dönsz Kovács Teodóra, mai vendégünk, kapott egy új születésnapot a tavalyi évben. Dóri megosztja velünk a hitével is szorosan összekapcsolódó történetét, amelynek különleges módon végül több százan részesei lettek. Hallgassák őt szeretettel. A lélekhangolóban vendégünk Dönsz Kovács Teodóra, közgazdász és humán ökológus, három kisgyermek édesanyja. Főként azért hívtuk meg, hogy elmondja azt a megélését, ami a tavalyi évben indult el, és még máig is kihat az ő életére. Gyakorlatilag a halál közelébe került, és onnan kapott egy új életet. Majd meglátjuk, hogy hol van Istennek a szerepe ebben a történetben. Honnan indultál evangélikusként?
A pécsi evangélikus gyülekezetben nőttem föl. Az apai nagyapám, Dönsz Tivadar Debrecenben a 40-es évek elején volt evangélikus lelkész. Nekem személyesen viszonylag kevés, de nagyon meghatározó élményem van ő vele. Nagyon sokat jelentett az én hitbeli fejlődésemben, főleg így a konfirmáció után és később egy pár fontos beszélgetésünk volt. Egyébként Balikó Zoltán bácsi keze alatt nőttem föl, és konfirmáltam. Utána nagyon meghatározó élmények voltak a Pécsi Evangélikus Ifjúsági Csoport, a Jónás és Jézus őselőadása, amiben részt vehettem, a Gyenes Diás Ifjúsági Konferenciák, az első szélrózsa találkozók, és azok az énekek, amiket ott énekeltünk, azok máig visszacsengenek. Később Budapestre kerültem tanulni, és akkor kerestem gyülekezetet, elsősorban evangélikus gyülekezetet, de végül is úgy alakult, hogy református rokonságom révén egy református gyülekezetbe, a Klauzál téri, vagy Gyulai Pál utcai gyülekezetbe kerültem. Ez a gyülekezet akkor arra az időre az én otthonommá vált, és még abban a gyülekezetben jártunk, amikor megismerkedtem a férjemmel, és házasságot kötöttünk, születtek a gyermekeink, van egy 11 éves lányunk, és 8 éves ikerfiaink, és hát ahogy bővült a család, úgy kinőttük a lakást, és akkor Kispestre költöztünk, és hát itt visszanyúltam az evangélikus gyökereimhez, és így kötöttem ki, és találtam rá a kispesti evangélikus gyülekezetre, úgyhogy így kerültünk ide.
Miért ez az irány érdekelt téged, amivel foglalkozol? Mikor csodálkoztál rá a természetre, a természet csodáira és a környezetvédelemnek a fontosságára? Ha egy kicsit erről is kérdezhetlek.
Gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem kirándulni, nagyon szerettem a természetet. De valahogy soha nem fordult meg a fejemben, hogy én szakma szerint vagy hivatás terén ezzel akarjak foglalkozni. Az idegen nyelvek szeretete dominált, ezen az irányon indultam el a felsőfokú tanulmányaimban is. Amikor a főiskolán végeztem, akkor még mindig nem tudtam, hogy mit akarok kezdeni magammal, csak annyit tudtam, egy ilyen nagy világ megváltó szándék volt bennem, és egy olyan indulat, hogy én a közjavára akarok valamit tenni, ami úgy mindenkinek jó, úgy egyetemesen. És akkor a Klaus Áltéri Gyulai Pál utcai lelkész asszony Kassai Eszter vezetett be az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózatba, tudván, hogy van egy ilyen természetvédelmi, környezetvédelmi érdeklődésem, és ő pedig gyakorlatilag a 92-es riói konferencia óta próbálja Magyarországon és a Református Egyház részéről képviselni a teremtésvédelem ügyét. Elmentem az első ilyen nemzetközi konferenciára, nagyon megtetszett ez az irány, és akkor kezdett bennem körvonalazódni, hogy ezt hivatásszerűen is lehet végezni, és hát nagyon szépen vezetett az Úristen. Én akkor ezt még nem kértem tőle tudatosan, de így utólag visszanézve azt látom, hogy terelgetett, és végig ott volt a keze, és irányított, mert ezen a konferencián, teremtésvédelmi konferencián ismerkedtem meg a későbbi munkaadómmal, ami egy világi környezetvédő civil szervezet, de tulajdonképpen a 2000-es évek elején előbb lettem én teremtésvédő, mint környezetvédő. Tehát így a Közép-Kelet-Európai Bankfigyelőhálózatnál helyezkedtem el először, és aztán pedig a Földbarátai Magyarország Magyar Természetvédők Szövetségénél, és ott dolgozom azóta is.
Tavaly nyáron történt veled egy olyan, hát nem tudom, te minek nevezett baleset, vagy szerencsétlen események közrejátszása, ami majdnem az életedbe került, ez hogyan kezdődött?
Egy nagyon feladatorientált, nagyon maximalista valaki vagyok. Ez nagyon meghatározta a mindennapjaimat. Eljutottam odáig, hogy a gyerekek, a munka, a háztartás úgy minden egyszerre szépen lassan felőrölt. Tavaly év elejére tudatosult bennünk, hogy hát a családi működésünk is elég rendesen döcögött. És akkor jött egy nagyon nagy fordulópont, amikor tavaly nyáron kitört a nyári szünet, és én két napra rávérmérgezést kaptam, mindezt úgy, hogy hát én minden házi munkát hajlamos voltam puszta kézzel végezni, házi munkát, gyomlálást, mindent tettem, vettem. Hát megszúrt a vadrózsa, nem foglalkoztam vele, és valahogy ott a szennyeződések, a gyorsan bezáródott apró tüskeszúrás, ezek úgy összetalálkoztak, húsevő baktérium bekerült a véráramba, és gyakorlatilag két nap alatt életveszélyes állapotba kerültem.
Mikor észlelted ezt, hogy olyan nagy a baj?
Körülbelül 36 órával az eset után már úgy voltam, hogy muszáj elmenni orvoshoz, mert láttam, hogy oké, be van dagadva, begyullad a kis ujjam, de nagyon furcsa, hogy ennyire húzódik lefele, és egyre jobban begyullad, és egyre pirosabb, és húzódik föl könnyékhajlatig a piros csík. Belázasodtam, tehát ez már a nyirokérgyulladásnak a jelei voltak. Elmentem orvoshoz, tetanuszt kaptam, antibiotikumot nem, hát ez most történelmietlen kérdés, hogy esetleg bármivel könnyebben megúsztam-e volna, ha kapok akkor antibiotikumot, vagy sem. Kitisztogatták a sebet, de ennyi, és 48 órával az eset után már életveszélyes állapotban vitt be a mentő, tehát az a szeptikus sok állapota volt, amiből hát olyan maximum 20% a túlélési esély. Na, attól kezdve mindent megtettek értem az orvosok. 5 hetet töltöttem kórházban nagyon erős antibiotikum terápiával, ebből az 5 hétből 2 töltöttem az intenzív osztályon. Abból 5 nap mélyaltatás volt, mert a kór az megtámadta a májamat, a vesémet, kaptam kétoldali tüdőgyulladást. Az 5 hét alatt volt Körül azt hiszem, hogy 11 kisebb-nagyobb műtétem. Hála Istennek a bal kezemet érintette a dolog, és jobbkezes vagyok, de így a bal gyűrűsúlyamat elvesztettem, meg hát elég sok szövetet, felszíni vénákat kiszedtek, és a végén 4 hét nyitott sebkezelés után jutottunk el a plasztikai műtétig, amikor saját bőrt ültettek át, és azzal fették be szépen a sebeket. És azt mondom, hogy most hála Istennek már működik, és nagyjából regenerálódott a kezem, ami amennyire tudott egy ilyen műtét sorozat után, és szerintem az orvosok is csodálkoznak, és hálásak azért, hogy ilyen mértékben tudtam regenerálódni, de hát akkor az elején ebből még így semmit nem lehetett látni, tehát az életemért küzdöttek.
Mit fogtál fel ebből, amikor már olyan nagyon rosszul voltál, és mit mondanak a körülötted lévők, a családtagok, akik ott lehettek?
Az első néhány napban egyáltalán nem értettem az állapotomat, hogy én miért vagyok ilyen állapotban, mi történik. Nem is mindig voltam magamnál. Amire ebből az időszakból emlékszem, egy nagyon-nagyon határozott élmény, nagyon-nagyon közel kerültem az Úristenhez. Tehát én azt gondolom, hogy én ott nagyon-nagyon a határmesdjén voltam, hogy átlépek az életnek a túloldalára, abba a másfajta életbe. És amikor fölébredtem, akkor, tehát én nem tudom elmondani, hogy mit láttam, úgymond, mert vagy nem láttam, vagy nem emlékszem rá, de azt egészen határozottan éreztem, hogy én ott az Úristenhez nagyon-nagyon közel voltam. És ez egy végtelen békességgel töltött el. Tehát az az érzés, az egy iszonyatosan jó és végtelen békesség volt. És hát akkor oda az intenzív osztályra csak a férjem meg anyukám jöhettek be, de én nagyon-nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik, azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz. Mert nekem ott jó lesz, és akkor ők ebben tudjanak megnyugodni. Még ezek után jöttek a még nagyobb bajok, a máj és vese problémák, stb., a mélyaltatás. Az Úristen volt annyira kegyelmes, hogy mindebből kihozott és megtartott, és életben tartott. Később a mélyaltatás után volt egy műtétem, amit akkor éber állapotban végeztek.
Ugye a kezedet érintették a további műtétek, sokat kellett azon dolgozniuk a sebészeknek, hogy még használható legyen, és egyáltalán valahogy a sebek gyógyuljanak.
Igen, így van, és ott a műtőben, a műtét alatt én végigkérdeztem az orvost, és akkor végigmagyarázta, hogy mi is ez a betegség, és mi történt, és mi mindent támadott meg. És amikor azt mondta az orvos, hogy az előző találkozásunknál ő nem volt biztos benne, hogy még egyszer találkozunk, és a másik műtős segéd, nem tudom ki volt, aki azt mondta, hogy hát komolyan aggódtam magáért, pedig nem vagyok egy aggódós fajta, mondta ő, akkor esett le nekem a tantusz, hogy Uramisten, én most kaptam egy új életet. Én nekem most lett egy új születésnapom. Köszönöm azt, hogy életben vagyok. Engem megajándékozott az Úristen egy élettel. Kaptam még egy esélyt.
Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Újjá így teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadba rezsd el sorsomat. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadba rezsd el sorsomat.
Dönsz Kovács Teodórával beszélgetek gyógyulásra, hitbeli tapasztalatairól. Minek tudod be, hogy ez neked megadatott? Hogyan dolgozott fel ezt? Ott rövid távon mire gondoltál? Illetve hát azóta sok idő eltelt már ahhoz, hogy mindenféle lejátszódjon benned.
Hát először is akkor az egész délutánt végig sírtam örömömben. És az ápolókkal is beszélgettünk erről, az egy óriási élmény volt, hogy ezt megtapasztalhattam, és ezt muszáj volt elmondani. És akkor az volt bennem, hogy hát ettől kezdve igazából mindegy, hogy még fog-e kelleni tovább csonkolni a kezemet, vagy mi lesz, vagy hogy áll meg a folyamat. Most így jó pár hónap távlatában már nem vagyok ennyire bátor. És nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy hát ennyivel megállt a folyamat, és csak egy gyűrűs ujjamat vesztettem el. Azon túl pedig tényleg így funkcióiban is eléggé jól működik a kezem. Amit még fontos az egész történet kapcsán elmondani, hogy hát azért én nagyon nem voltam ebben egyedül ebben a folyamatban. Hát ugye egyik pillanatról a másikra dőltem ki, a gyerekek közben napközis táborokban. A férjem és az anyukám voltak azok, akik az első perctől kezdve így mindent át tudtak venni, és menedzseltek a gyerekek, a család, a háztartása minden körül, és közben mellettem is voltak. És hát számomra ez elképzelhetetlen, hogy mondjuk ők mind mentek át, ezért ugye végtelenül hálás vagyok, vagy szeretnék, csak lehet, hogy a mindennapokban ezt nehezebb kimutatni, vagy megélni. A másik, hogy szintén később értesültem arról, hogy mennyi ilyen ismerősök, ismeretlenek oda tették magukat értem. Tehát indult imalánc a kispesti gyülekezetből, indult imalánc a pécsi gyülekezetből, ezek végül Pilis Csabán egy missziói konferencián összeértek. Imádkoztak értem a régi református gyülekezetemben, imádkoztak a pécsi székesegyháznak egy katolikus közösségében. Olyan kisgyerek érdeklődött a hogy létem felől, aki az anyukám barátnőjének az unokája, tehát az életben nem találkoztunk, de érdeklődött, hogy hogy van az a néni, akiért imádkoztunk, és hallottam olyat, hogy a tengeren túl imádkozott értem valaki, aki szintén nem ismer, tehát így százak. A katolikus kollégáim misét mondattak értem a gyógyulásomért, és aki meg nem hívő, az meg a maga módján drukkolt és gondolt rám és minden. Amikor már lehetett nálam papírceruza, akkor elkezdtem naplót írni. Az egyik fejezete a naplómnak az az, hogy a szeretet életben tart, mert ezt tapasztaltam meg, és ez iszonyatosan megdöbbentő és megható volt.
Mit adott, amikor megtudtad ezt a mögédállást? Sokaknak az imádságairól és drukkolásáról értesültél.
Egyrészt ez a sokaknak a mellém állása, hogy ennyien szeretnek, ennyi embernek fontos vagyok. Másrészt az, hogy az Úristennek ennyire fontos vagyok, mindentől függetlenül. Ez egy nagyon-nagyon erős élmény volt, és nagyon-nagyon erős üzenet az, hogy tulajdonképpen a teljesítményemtől függetlenül szeret az Úristen, hogy én értékes vagyok, mint ember, a teremtettségem okán, hogy nem attól leszek jobb, vagy nem fog sokat változtatni az, hogy én most mit pörgök, és leginkább, hogy nem az embereknek kell megfelelnem. Nekem valahol most úgy érzem, hogy erre volt szükségem, hogy megérezzem és megértsem az Úristennek ezt a feltétel nélküli szeretetét.
Vissza kellett jönni az életedbe, úgymond a hétköznapokba. Még mindig kezelésekre jársz, és lassan fogsz csak visszaállni a munkába.
Hát én azt gondolom, hogy még mindig úton vagyok. Még ennek a gyógyulásnak, rehabilitációnak az útján. És hát a szenvedés az abszolút értelmet nyert. Nekem az egyik megerősítő tapasztalatom az, hogy legalábbis én olyan fajta vagyok, akinek szüksége van, meg szüksége volt a szenvedésre, meg a fájdalomra ahhoz, hogy változni tudjak, és változtatni tudjak. A másik nagy üzenete egyébként a betegségemnek a számomra, hogy ezen keresztül is rá tudtam csodálkozni az Úristennek a csodálatosságára, a teremtés művének a csodálatosságára, hogy úgy, hogy nem tudom én mennyi ér, meg szövet minden hiányzik a kezemből, ez attól még működik, attól még van benne keringés, mert úgy vagyunk megalkotva, hogy mély artéria, mély véna az úgy működteti. Tehát, hogy ilyen hihetetlenül bölcsen és szépen alkotta meg az Úristen a világot, és ez csak egy apró példája ennek, és akkor az egész világ összetettségében mennyi ilyen csoda van. Úgy szoktam mondani, hogy ez nekem most így a nagy rendrakás éve, testi meg lelkileg. Nagyon fontos volt, meg fontos most is nekem, hogy ebben nagyon sokan mellettem álltak, és különböző szintű és jellegű segítségeket tudtam kapni. Fizikai vonalon, ami még nagy jelentőséggel bír számomra, hogy hát furuljázgattam gyerekkoromban, aztán úgy félretettem. Aztán a Covid alatt elkezdtem online újra furulja órákat venni. A pécsi tanárnőtől, a pécsi evangélikus gyülekezet karvezetőjétől. És akkor így ráéreztem az ízére, és nagyon-nagyon megszerettem, és abszolút kikapcsolódás volt számomra, és az egyik nagy aggodalmam volt, hogy hát most így fogok-e tudni furuljázni, vagy ettől is el kell búcsúzni, és hát megkaptam azt az ajándékot, azt a csodát, hogy hát egy pár hónapja előtt vettem a furujáimat, és a szoprán furuján viszonylag értékelhetően sikerül játszanom. Tehát az agyam az totál átállt az első pillanattól kezdve az új fogásokra, és hát egyre mobilisabbak is az ujjaim, de hogy egyáltalán tudok, és ez így megmaradt.
Eszterházy Pál Harmonia Celestis című művéből szólt egy részlet vendégünk és zenésztársai előadásában egy korábbi felvételről. Megmaradt az öröm, vagy szintén vannak még mélypontok egy ilyen óriási csoda után?
Az öröm az ott van, van amikor a mélyben, van amikor meg a felszínen. Érdekes, hogy most nincs egy hete, hogy a ragyogy kiállításon voltunk a gyülekezeti női körrel, és annak a kapcsán gondolkodtam el, hogy én legalábbis úgy érzem magam belülről, hogy én többször tudok ragyogni azóta, hogy én ezen keresztül mentem. Pont emiatt az ilyen felszabadító belső öröm miatt. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon sokat küzdök magammal a mindennapokban. Nem cserélődtem ki egy az egyben, tehát azért bennem van valahol mélyen ez a teljesíteni, meg akarni, meg jól csinálni, és ez azért okoz küzdelmeket. Remélem azt, hogy ezeknek a küzdelmeknek is van értelmük. Egyáltalán az, hogy nyitottabb lettem a változásra, a változtatásra, én remélem azt, hogy ezen keresztül is áldás lehetek a környezetem számára.
Sok minden van még előtted és előttetek a kis családodban, reménység szerint. Mit vársz a következő évektől, vagy mit remélsz még ezen az úton akkor? Amiről lehet, hogy majd bizonságot tehetsz pár év múlva, ha újra megkérdezünk.
Hosszabb távú konkrét terveket ilyen földi értelemben nem szövögetek. Örülök annak, hogyha boldog és tisztességes embereket tudunk nevelni a gyerekeinkből, és igazából sokszor még a gyereknevelés is ad kihívásokat, hogy most amit én valahogyan reagálok, az tényleg az ő boldogságát és egészséges fejlődését szolgálja-e, vagy hol okozok sebeket. Ezért is mondtam, hogy küzdök magammal sokat, de valahol én inkább ilyen vonalon fogalmaznék meg célt, hogy tényleg boldogságra, meg szeretetre nevelni a gyerekeket, és az Istennek a szeretetét, tehát hogy ők is meg tudják látni a saját életükben. És még jobban rá kellene ezekre hagyatkoznom, ezekre az igékre, amit igazából már az esküvőnkor is kaptunk, a minden gondotokat őre elvessétek, és ne aggodalmaskodjatok, hogy mit esztek, mit isztok, mert a mennyei atya mezőliliomairól hogy gondoskodik, mert én egy nagyon aggodalmaskodó típus vagyok, és amiket megtapasztaltam, az azért arra sarkal, hogy ezekre jobban rámerjem, vagy nem jobban, hanem rámerjem magamat bízni. És a másik az a ne félj, mert neveden szólítottalak, mert enyém vagy. és az ének formájában is hozzám nagyon sokszor énekeken keresztül szól az Úristen, és ez volt az egyik, ami megszólalt bennem már akkor a kórházban, meg hát nagyon sok minden más is.
Éppen ezt akartam még kérdezni, hogy miből merítesz erőt, mi a te eszköztárad vagy szokásaid abban, hogy tudj talpon maradni így a hétköznapokban?
Hát a napi igével kezdem a napot, hozzá a kis elmélkedést, és az már egy nagyon jó indulást ad a napnak, és akkor valamikor a nap folyamán a mai igét is igyekszem elővenni, és igen, tehát hogyha az egyik, hogyha a természetbe ki tudok vonulni, vagy ha nem vonulok ki, csak sétálok hazafele, miután elkísértem valamelyik gyermeket az iskolába, és meghallom a madár csicsergést vekerletelepen az utcán, vagy éppen átsüt a nap a lombok között, akkor annak már nagyon-nagyon tudok örülni, mert az milyen csodálatos, hogy így ránk mosolyog az Úristen. A másik az pedig a zene, ami egyrészt kikapcsol, másrészt nagyon sokszor elkezdek valamit dúdolni, vagy csak motoszkál a fejemben egy dallam, vagy egy dal, és akkor rájövök, hogy jé, most ez szól bennem. Miért ez szól? Hát azért, mert ezzel üzen az Úristen. Amit 30 éve énekeltünk a ifi órákon egy-egy dal, vagy a Jónás és Jézusból, vagy akárhonnan, vagy akár olyan dal, amit most tanultam a női körben egy-két évvel ezelőtt.
Hogyha még a végén egy ilyen nagyon személyeset kérdezhetek, hogy a hit életedben ki neked Jézus vele kifejezetten? Hogyan lehet kapcsolatba lépni, vagy kapcsolatot tartani?
Az egyik, hát azt mondom, hogy ütős élményem ebben a vonatkozásban az az volt, amikor az egyik ilyen női körje alkalmon kaptunk egy olyan idézőjelben feladatot, hogy akkor most üljünk le valahova, velünk szemben egy üres szék, és képzeljük oda Jézust, és kezdjünk el beszélgetni vele. És hát ilyen élményem nekem még nem volt. Tehát, hogy ilyen szinten, ilyen személyességgel teljesen élő volt, hogy ott ülünk egymással szemben, és leborulok, mert így nem tudok megszólalni. Aztán csak megszólaltam, és egyszerre volt megrendítő, és nagyon-nagyon felemelő. A másik, az a megint csak zene. Most a betegségem után találtam egy új kórust, és az első, amit énekelhettem velük, az Lorenzo Perózinak egy passiója, most húsvétkor. Ráadásul egy picikét meg is szeníroztuk, és úgy közeledtünk és távolodtunk a Jézust alakító szólistához, hogy az valami hihetetlenül kifejező és számomra személyesen is megrendítő volt, hogy tényleg át tudtam élni azt, hogy ott vagyok a tanítványai körében, mint kórista, vagy az őket gúnyoló körben, vagy a tágabb tanítványi körben, amit éppen a kórus megjelenített. Nagyon-nagyon mély élmény volt.
Az említett mű felvételéből hallhatnak részletet, amelyen Teodóra Csíkszerda kórussal énekel Tóth Árpád vezényletével. Kovács Teodóra, humánökológus, a Kispesti Evangélikus Gyülekezet tagja volt a vendégünk. Dóri tavaly egy apró baleset után került életveszélyes állapotba. Gyógyulása hitben megélt folyamatáról számolt be műsorunkban. A beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádiómenü alatt, illetve podcastként Lélekhangoló néven a Spotify-on. Visszajelezhetnek a műsorral kapcsolatban e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. Műsorunkkal most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, az Ökumené a testvéregyházak fél órája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!